Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg! A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, 9 óra 7 perckor folytatódik a Millás reggeli Rádió Café 98.0 reggeli műsora. Ács Gábor itt van veletek, ne aggódjatok.
És itt van Mihálovics András is. Fűtesz vagy nem fűtesz?
Semmiképpen nem.
Kibekkeled?
Ki én? Annál is inkább, mert egy jó munkás emberre várunk, aki a felújított kazánt össze kéne, hogy hangolja és lecserélje a termosztátot is. Először múlt hét kedre ígérte, aztán azt mondta, hogy a múlt héten ideér, lepergett a múlt hét, emberünk nem jelentkezett, úgyhogy fázunk és remélünk.
Mi is beereszkedtünk bőven a 10-es tartomány magas szintjére, tehát a 20-at sikerült áttörni, és a makkozás azon megy, hogy ugye nyilván ezt egy-két napig az ember elviseli, meg csak azért is, meg dacból is, bár már sokan fűtenek, és pont úgy néz ki most az időjárás előrejelzés, hogy ma este tűnnek el a felhők.
És szerdán már 24 fok.
Hát igen, de holnap reggel lesz kifejezetten hideg. Tehát holnap reggel lesz a 7-8 fok akár, vagy mondjuk a belvárosban is 10. Tehát a lakások nagyjából holnap délőtre fognak a leginkább kihűlni. Úgyhogy azon kell túllendülni, és nagyon lassan fog visszamelegedni, mert holnap is épp hogy csak egy 20-as, tehát mondjuk 20 fok fölé, átlagos lakásban még jó, 2-3 nap mire megyünk. Kíváncsi lennék egyébként, hogy hányan bírják ezt, és hányan nyomnak rá a fűtésre egy ilyen időszakban, de utána aztán már remélhetőleg hetekig nem merül föl ilyen kérdés.
Ha valaki ismeri azt a villanyszerelőt, akinek nekünk kéne jönni, mondja már meg, hogy keresem, mert nem veszi fel a telefonját. De ez egyéni szoc probléma, és hát a közösség azért ennél tartalmasabb rádió műsorra vágyik, úgyhogy ezt most meg is kapja.
No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az az üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Hát, ha ősz, akkor dió. Erről viszonylag kevés szó esik, erről a haszon növényről, de most fog. És aki ebben a témában kalózunk lesz, Nemcsák László, a Grandió dió birtok tulajdonosa. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Elbusztok, jó reggelt kívánok!
Ugye van egy olyan mondás, hogyha igazából az unokáidra szeretnél gondolni, és nem a mában, és nem csak magának él az ember, akkor ültessen diófát. Mert hogy az mire termőre fordul, azt már igazából az árnyát és a termését az unokáink fogják élvezni. Akkor az első kérdés talán ez, hogy alakul ki egy dióbirtok? Tehát a nagypapát kezdte el értelemszerűen mondás szerint ültetni, vagy ez hogy működik?
Nem, mert ezt az édesapám kezdte el. Aha. 99-ben. Akkor indult ez az ültetvény, és folyamatosan telepített évről évre, tehát ez is mai napig vannak olyan ültetvény részek, amik csak pár évesek, tehát még nem fordultak termőre. Egyébként az mondás, ez tényleg igaz, de ez nem azt jelenti, hogy akkor fog termőre fordulni az ember ültetés, mert az unokája felnőtt lesz, hanem a dióra jellemző az, hogy az viszonylag későn fordul termőre, 7-10 év után fordul termőre igazán, tehát addig csak költeni kell rá, viszont utána sok évtizedig termel, és a csúcstermés hozamát azt valóban ilyen 40-50 év után hozzá, tehát amikor az ember már nem ő foglalkozik vele, tehát egy generációval később kezdenek már vele foglalkozni, ő náluk már egy kész, komplet, jól működő ültetvény lesz a kéznél.
Az ember ugye azt látja, hogy még ilyen közterületen is vígan nő fel a dió. Ez azt feltételezi, hogy egy ültetvénynek a telepítése sem lehet túl bonyolult dolog, mert ezt lehet extenzíven intézni. Hogy néz ki egy ilyen dió ültetvény?
Hát dió ültetvény nagyon sokféleképpen nézhet ki. Ahogy akármilyen más kultúrában is, lehet extenzívtől, tehát külterjestől egészen szuperintenzívig vinni az ültetvénynek a kialakítását. Van a klasszikus extenzív, ami Magyarországon a leginkább jellemző, az a 10-10-es térállású ültetvények, ahol, ahol a klasszikus alapfajtákat használják, a Milotai 10-es és az alsó szentinel 117-es fajtákat, de ennek vannak különböző variációi természetesen, és akkor innen lehet menni egyre modernebb, egyre korszerűbb ültetvények felé, ahol meg már van, ahol ilyen, én láttam már Franciaországban olyan, Olaszországban olyan ültetvényeket, ahol ilyen 4x4-es térállásban, tehát hogy éppen elférjen a traktor még közöttük, és ki vannak feszítve is, mint ezek a szuperintenzív alma ültetvények, így fel vannak drótva feszítve, a diók is úgy, úgy teremnek. Uh-huh. Hát mindenkinek megvan az előnye és a hátránya is.
Igen. Milyen kihívások nehezítik a diótermelőknek az életét? Gondolok itt a diófúró légyre, amelyet ugye közkívánatra már ebben a rovatban egyszer jó alaposan kitárgyaltuk, hogy miféle károkozó ez, de ugye lehet hallani fagyról, lehet hallani aszályról, lehet hallani jégverésről, szóval azért mostában nem unatkoznak a mezőgazdaságból élők. A dióültetvényekre mi jelent veszélyt mostanság?
Igen, igen, ha megengeded, teszek egy gyors kitérőt itt, amikor volt, hogy a Covid idején az a mindenféle lezárások, nyitások, szabályok jobbra-balra, egyik héten ezt lehet, másik héten azt lehet, és akkor emlékszem, az ismerőseim mondták, hogy ezt így nem bírják, hát nem látom két hétre előre, hogy most hova lehet menni, hova nem lehet menni. Mondtam, hogy üdv a mezőgazdaság világában, ez nálunk folyamatosan így vagy, ez nem ilyen időszakos dolog, hogy most lehet-e menni, vagy nem lehet-e menni, hanem ez mindennapos, hogy nem tudjuk, hogy most éppen aszálykár lesz, vagy fagykár, vagy jégverés, vagy éppen, mert egy sima ártatlan jégés is tud olyan károkat okozni, hogy a burkot kicsit megsért, és utána gombák fel tudnak ott szaporodni, hogy tartós a csapadék. Hát igazából rengeteg fél kárra lehet szembesülni, de valóban a diót azért is szerették régen, és meg azért is volt a magyar kertnek egy ilyen szerves része, mert igaz volt rá az az állítás, hogy különös gondozás nélkül, magára hagyva, stabilan tudott termést hozni, és nagyon tartalmas termést tudott hozni. Na most ez már nem igaz sajnos, tehát 2024-re kijelenthetjük, hogy a dió is, elveszítette azt az előnyét, amit a többi gyümölcsfajtától eddig megtartott, hogy különösebb odafigyelés nélkül lehet stabil termést hozni vele, mert a légy miatt, hogy a nyugati dióburokfúró légy miatt, vagy amerikai dióburokfúró légy miatt, ki hogy hívja, meg egyébként az almamoly, meg a különböző időjárási szélsőségesek, meg a, ugye mostanában ez se kell bemutatni a nyári stresszeket, a különböző hőstresszeket, amiket kapnak a fák, ami lehet, hogy a termés megmarad, lehet, hogy éppen külsőleg úgy néz ki a fán, hogy van termés és jó képet mutat, de aztán utána megtérjük, és belül meg barna lesz a dió, mert olyan hőhatás érte, amire nem volt felkészülve, és így reagált. De még mindig kijelenthető, hogy a dió viszonylag jól kezeli ezeket a stresszeket, hőhatásokat. Mondjuk úgy, hogy a természet egy kicsit lomhább, tehát hogy nem reagál olyan hirtelen a különböző szélsőséges időjárási körülményekre, mint mondjuk más gyümölcsfajták. Uh-huh. Így mondjuk a fagyot is viszonylag jobban bírja, tehát könnyebben kezeli, mint mondjuk a mandula, vagy a barack, vagy tehát azok a fajták, amikkel most már idén, vagy hát az utóbbi években tipikusan jellemző volt a fagykár.
És egyébként hogy kell gondozni, vagy mennyi munka van egy ilyen dióültetvénnyel? Mert most mondod, hogy megszaporodtak a teendők, hogy néz ki, vagy hányszor kell például permetezni, kell-e bármiféle beavatkozást csinálni, hogy zajlik a szüret, mikor zajlik a szüret, mi hát lesz utána a termés? Igen, hogy menjünk
annyi
végig így a termelési folyamat. Igen, sajnos ez sajátja.
Mennyi időnk van, akkor jó, akkor egy jó 2-3 órát, akkor most akkor, ha megengeded, akkor beszél. Nem, csak az a lényeg, hogy ez is attól függ, hogy milyen ültetvényen nézünk szembe. Tehát az extenzív ültetvényeknek a lényege, gazdagkeresnek a lényege, hogy minél kevesebbszer megyünk az ültetvényre, minél kevesebb legyen a ráfordítás, így a költségeket alacsonyan tudjuk tartani. Hát ez kicsit olyasmi, mint a forgatás nélküli talajművelésnél, ahol az egyik alapirány az, hogy minél kevesebb input anyagot és minél kevesebb költséget próbáljunk meg az ültetvényre rárakni. Viszont cserébe a terméshozam is sokkal kevesebb, tehát nem összehasonlítható mondjuk egy extenzív ültetvénynél a termés mennyiség egy szuperintenzívhez képest. Tehát egy átlagos magyar ültetvényen 1-1,5 tonnát tudnak kihozni, ha azt mondják, hogy 1 tonna fölött termelnek, az már nagyjából jónak számít termés mennyiségben, héjas dió formájában, viszont összevetésként mondjuk egy intenzív chilei vagy amerikai, vagy ausztrál, de legyen akár csak egy intenzív francia ültetvényen is 4-5 tonnát alsó hangon meg tudnak tenni, tehát 4-5-szörös terméshozamot tudnak kihozni. Cserébe, nekik ki kell menni sokkal többször az ültetvényre, tehát minden egy sokkal időjárás érzékenyebb, sokkal input anyag érzékenyebb, sokkal több Mit például a mi ültetvényünk, ugye mi bióban gazdálkodunk, mi nem használunk semmilyen műtrágyát, semmilyen szerves trágyát használunk csak, de szerves trágyát nem lehet olyan ütemben és olyan gyakorisággal kihordani. Egyébként fizikailag is képtelenség, mint mondjuk műtrágyát, ami körbenye a traktor és kiszorja gyakran az anyagokat. Uh-huh. Tehát egészen máshogy kell gondolkodni, máshogy kell hozzáállni. A növényvédelem is egy olyan dolog, hogy most nálunk eddig a bióban jellemző volt az, hogy nem kell különösebben odafigyelni a növényvédelemre, mert az ökológiai stabilitás, egy stabil ökológiai rendszer, az egy olyan alapvető védelmet tudott nyújtani az ültetvénynek, ami miatt igazából nem nagyon kellett vele foglalkozni. Aztán, ha jön egy invazív faj, mint a burokfurulégy,
amire nincs felkészülve az ökológiai rendszer, ott akkor valami. És akkor pontosan, megjelennek akkor ezek a sárga lapok a fák törzsén.
Így van, uh-huh. Sárga lapok, pontosan, és akkor azon monitorozunk, de ez is félreértés, sokan azt hiszik, hogy a sárga lappal lehet ritkítani, nem lehet ritkítani az állományt, csak egyszerűen monitorozási célra rakjuk ki, megnézzük, hogy mennyi van. Ha ott van, akkor látjuk, hogy onnantól kezdve védekezni kell, és itt is tovább lehet menni, hogy lehet direktbe fújni az ültetvényt, már azt jelenti, hogy teljes totálban lefújják valamilyen növényvédőszerrel, de ugye itt ennek vannak azért már sokkal intelligensebb megoldások, például az, hogy ami a manapság egyre elterjedtebb, az a csalianyagos, most direkt nem akarom mondani a nevét, mert ne reklámozom feleslegesen, de a lényeg az, hogy van egy olyan készítmény, aminek az a lényege, hogy egy olyan tápanyag koncentrátumot tartalmaz, ami a légy szívesen rámegy. Ennek jelenleg fehérje az alapja, és azt keverik össze a rovarölőszerrel, és azt fújják ki, ennek ezzel a kiutatandó szermennyiségét 97%-a le lehet csökkenteni. Uh-huh. És így viszont már sokkal kevesebb növényvédőszerrel lehet ugyanazt a hatást elérni, de tovább megyek, vannak olyan módszerek, hogy felszívódószereket fújnak, én ezt nem propagálom, mert hogy az megjelenik a termésben is. Hát annak az a lényege, hogy nagyon kevésszer kell kimenni, kifújni, mert az beszívódik a növénynek a keringésébe, és akkor igen, úgy védi meg a növényt, hogy amikor a rovar vagy bármilyen kártevő oda kerül a közelébe, és próbálna belőle táplálkozni, akkor az attól pusztul el. Tehát nem biztos, hogy jót jelent, hogyha egy rovar elpusztul attól, hogyha fogyaszt abból a gyümölcsből, vagy termésből, amit utána mi eszünk meg. De ízlések is pofonok, tehát én ezt most azért nem akarok efelé tittélkezni, mert mindenki máshogy csinálja. Mi azt az irányt választjuk, hogy lehetőleg minimálisan, próbálunk minél természetesen mi is csak olyan szereket használunk, ami bióban engedélyezett, és ezekből minél kevesebbet használjunk, és értető. Így próbáljuk meg a...
Hogy zajlik a dió születés, mikor? Mert annak idején nagymamám egy ilyen 4-5 méteres póznával nekiállt, elkezdte csépelni a diófát, és összeszedte a hulló termést, és minket is erre biztatott, mert állítása szerint még kimondotta jót is tesz időnként a diófának, ha jó megverjük.
Igen, ez is egy ilyen közkeletű tévedés, vagy vélekedés, hogy verd meg a diót, mert ha jobban tenem. Ez nem teljesen igaz így, mert ugye, hogyha túlveri az ember az ágakat, persze lehet, hogyha még ezt egy 8 éves gyereknek mondják, hogy aztán tényleg verje püfölje a csőbbire, mert nem tud olyan nagy kárt okozni egy fába, de azért egy felnőtt ember tud olyan károkat okozni egy hajtásban, hogy az visszaveti a fának a növekedését. Én ezt nem javaslanám, hogy teljes erőben, de tényleg valóban lehet meg ütögetni otthon háztai környezetben, de azért a ültetvényes keretben, az ültetvényes rendszerben azért nem így működik. Ott úgy néz ki a letakarítás, hogy először is kivonulunk a gépes, annál indulunk, hogy minden gépesítve van már a diótermesztés, nagy előnye, hogy gépesíteni jól lehet, nem úgy, mint mondjuk a szőlőt, vagy valamilyen embermunkaigényesebb kultúrát. Kimennek a rázógépek, amik alapvetően egy hidraulikus rázókarok, amik megrázzák a diót, az lefacsog a földre az összes termés, és utána egy betakarító gép megy végig, ami felszedni, amit körülbelül úgy kell képzelni, mint egy kombájn, és egy picike kombájn, tehát egy kisméretű kombájn, és egy út seprőgépnek a keveréke, vagy a szerelem gyermeke, mert az az alapelv, hogy elsepri egy tartályba a diót a földről, és ezt összegyűjti, utána azt válogatja, gajment, ágmentesíti, meg kőmentesíti, és akkor utána ez belekerül egy tartályba, mi ezt visszük be a telephelyre, és akkor utána ott mossuk, buroktalanítjuk, sőt, mi az ültetvényen is buroktalanítunk, hogy kint hagyjuk a burkot, ne kelljen feleslegesen cipelni, és akkor utána pedig, akkor bekerül az üzembe, ott szárítjuk szárítótornyokban, mert ugye le kell vinni a diónak a nedvesség tartalmát, most aktivist tartalmáról beszélek 0-6 alá, ebben most nem megyek bele, mert erre tényleg nincs időnk, de a lényeg az, hogy így a dió mikrobiológ stabil lesz, tehát nem kell semmiféle tartósítószer ahhoz, hogy egy évig gond nélkül, vagy akár 2 évig gond nélkül lehessen tárolni. Ha ez a lépés megvan, és ez egy nagyon fontos lépés, hogyha ezt a szállítást megcsináljuk, akkor jó minőségű, penészmentes, stabil diót lehet kapni egész évben. Na most ez azért emelem ki ezt a szállítás részét, mert ez a tipikus az a rész, amit egyébként meg szoktak spórolni a piac szereplők nagyon sokan, főleg akik így hogy mondjam, kupeckednek a dióval, mert ez egy rendkívül költséges részt a diófeldolgozásának, és maguk ellen dolgoznak, mert a vizet, amit egyébként jó áron el lehet adni, dióárba el lehet adni a vizet, ez mindig jó biznisz, azt ilyenkor kiszárítják, és, vagy hát mi kiszárítjuk, és ezért utána a végén gyakorlatilag ez egy kisebb súlyú termékünk, viszont az az, amit később akár március, április, júliusban is gond nélkül lehet árulni. Ha valami nincs kiszárítva, és nincs megfelelően tárolva, akkor az bizony novemberben már penészedik, és utána onnantól kezdve...
És akkor az ember töri, tánom, és otthon mérgelődik, hogy a mindenség itt minden harmadik megvan penészedve, nem tudom
így
használni.
Van, például, pontosan, így van.
És
így
átverve pontosan. Érzi magát.
Nem tudom, nektek már volt ilyen, vagy tapasztalatok?
Soha az életben, nem.
Nem, mert én még nem csak azért kezdem, de mindig.
Hát jó, de te nem vagy abban a helyzetben, mint miatt. Válogathatsz igen, a saját dióit közül is bőszem. Na, viszont egy nagyon fontos kérdés, mondtad a milotai diót, ami annak idején tőzsdei termék volt, és a Magyarország egyik vívő agrárexport cikke. Most milyenek a hadállások így a magyar dió tekintetében Európában? Mert nagyon mondtad például az olasz, meg a francia ültetvényeket, meg a tengeren túli ültetvényeket, akkor nagy a tülekedés a diópiacon, vagy ma a magyar dió még mindig őrzi azt a hírnevét, amit évszázadok alatt megalapozott.
Igen, értem a kérdést. Hát itt nincsenek jó híreim. Alapvetően az van, hogy a két irányból közelítem meg a dolgot, az egyik az a növénynek a sajátossága, tehát a milotai tízes, az egy alapvetően csücsrügyön termő fajta, nem oldalrügyön termő fajta. Ez azt jelenti, hogy csak az ágvégeken hoz termést. Ebből azt következik, hogy a maximalizáló termés mennyisége egy oldalrügyön termő, mondjuk frankethez, egy francia fajta, az egy Chandler amerikai típushoz képest, nagyságrendekkel kevesebb, tehát 4-5, de amit mondtam is, hogy 1-2 tonna, vagy 4-5-6-7 tonnához összevetve, tehát sok kevesebb emiatt, nem nevezzük korszűnek, de a termésnek a minősége az még mindig kimagasló. A helyes dió termék formájában, a német, meg a nyugat-európai piacon, még mindig kimagaslom, egy gyönyörű. Nagyon, tehát egyszerűen nem lehet összevetni a hagyományos dióknak akár csak egy frankettel, ami szép terméseket hoz, de formája nem olyan szép, bele sem olyan különleges, tehát az, ebből a szempontból a milotai tízes tényleg egy különleges, mert a szerencsénkre már ebben vannak oldalrügyön termőfajták, már kinemesítették a magyar, nem énemesítjük azokat, amivel oldalrügyön termőket lehet csinálni. Azonban az ültetvények nagy része még mindig csúcsrügyön termőre épül, mert az sokkal kevésbé, hogy mondjam, érzékeny a környezeti hatásokra. Mert nyilván egy olyan fa, ami mondjuk 4-5-szor annyit kell termésbe kihoznia, mint mondjuk egy alapfajtának, az sokkal érzékenyebb a környezeti változásokra, minden megbetegedésre, mint hogyha a szervezetünk 4-5-szor akkor a terhelést kapna minden nap, mint amihez amúgy hozzá van szokva, mint egy olimpiai sportolónak, sokkal jobban oda kell figyelni mindennek a bevitelére. De ez az egyik probléma, de ez azt mondanám, ha csak ez lenne a probléma, ez sokkal könnyebben lehetne kezelni. A nagyobb gond az, hogy a világpiacon eltolódás tapasztalható. Egy olyan szereplő, hogy eddig is, hogy a legnagyobb szereplő a bioexportnak az Amerika volt, a Kalifornia dió volt a leghíres. Ők azok, akik legnagyobb mennyiséget állították elő export célra. Most azért hangsúlyozom ezt ki, az utóbbi években elég sok minden változott, és egy új szereplő épült be a képbe, úgy hívnak, hogy Kína. A Kína, csak érdekességképp mondom, hogy Kína egyedül több diót termel, mint a világ összes diótermesztője együttvéve. Tehát 1,5 millió tonna fölött van az éves termés mennyiség, amit előállítanak. Azonban érdekesség, mindig Amerika volt az első az exportban, azért, mert a kínaiak a exportra nem igen szállítottak, országon belül felhasználták ezt a mennyiséget. Tehát az egy dolog, hogy nagyon sokat termeltek, de nagyon nagy volt a felvőpiacuk is. Azonban ez most nagyon léptéket töltött ez a termés mennyiség növekedés, hogy most már exportra is szállítanak. Tehát most jelenleg ott tartunk, hogy egy ilyen durva képet vázoljak fel, hogy Dél-Amerikában, tehát Chilében nagyjából nagyon jó minőségű, és nagyon sok diót tudnak előállítani, Ausztráliában szintén, Kínában rengeteget, Amerikában is rengeteget, és ehhez jön hozzá az, hogy egyébként a piacot kb. Majdnem mindegyik kontinens viszonylag jól védi, amennyire csak tudja. Kivéve az Európai Unió, itt mi úgy vagyunk vele, hogy minden jöjjön, aztán majd mi megdömpingezzük, és majd versenyezünk egymással. Ennek van egy olyan következménye, hogy Európai Unióból gond nélkül érkezhet az amerikai dió, a chilei dió, a ausztrál dió, a kínai, a kazak, minden dió, ami érkezhet nyugodtan, beérkezik a hamburgi kötőbe, beleértve a magyar diót is, és akkor megnézzük, hogy akkor ez mennyibe kerül, és mit lehet ezért kapni. Ennek van egy olyan következménye, hogy a magyar diónak az árát is meghatározza az import diónak az ára. Tehát gondolok így a kontinensen kívül dióról. De ez egyébként nem csak a magyar gazdáknak a fejfájása, az a francia termelők, és sok francia termelővel vagyok kapcsolatban. Ők is nagyon, hogy mondjam, mérgesek emiatt, ők ismerik, és a tamtamot itt az EU-ban elég erősen. Tehát itt mi magyarok ennél sokkal béketűrőbbek vagyunk, a franciák ők szerintem hamarabb fogják kiborítani a bilit majd ott a ezügyben, de alapvetően jellemző az a, az a trend, hogy, hogy a piac szűkül, a verseny növekedik, és hát nincsenek túl jó kilátások a magyar termelők előtt.
Ez azért érdekes, mert hogyha meg közben elmegy az ember a piacra itt a fővárosba, és körülnéz, és azt mondja, hogy azt a mindenit mennyibe kerül a dió, akkor ez egy tök tuti biznisznek tűnik ennek a diónak az előállítása. De most ugye hallhattuk, igen, hogy igen, elég beruházás igényes műfajról van.
Egyrészt másrészt meg amit te látod, a kereskedő jár. És hogyha mondjuk megnézem azt, hogy én például mennyire adom a termelőként a diót, akár a piacon, akár egyébként a kereskedőknek, amennyire tőlem veszik, és utána látom, hogy a kereskedők mennyire adják tovább, ott nem a termelőnek haszna realizálódik, hanem a kereskedőknek haszna. Nem tudom, érted ezt így,
hogy
az, hogy mennyibe kerül a piacon a dió, az nem azt jelenti, hogy a termelő nagyon jó bizniszt csinált ezzel, mert hogy olyan sok pénzt keresett a dióval. Tehát itt mindig is egy ilyen, ez egy örök tánc a termelés és a kereskedelem között, hogy látszólag jó árat látsz a piacon, és azt mondod, hogy fú, hát ilyen soba kerül egy dió, csak kérdés az, hogy mennyire vette.
Igen. Az utolsó kérdés, mert nagyon elszaladt az időnk, hogy vannak ilyen szezonok? Bocsánat. Tehát, hogy nem, hát erre van számva ez a rovat. Van ilyen szezon, hogy karácsony előtt, mikor jön a beigli szezon, akkor megugrik, és ilyen pík van a fogyasztásban, és mondjuk nyáron kevésbé, vagy ez hogy néz ki?
Pontosan, tehát így is hívják egyébként, hogy a beigli szezon. Tehát itt sajnos ez a magyar sajátosság szintén, hogy annak ellenére, hogy a dió egy rendkívül egészséges, és egyébként superfoodnak nevezett, gyakorlatilag egy csontba zárt multivitamin komplex, az emberek nem minden nap eszik, hanem úgy csinálják, hogy van egy nevezett beigli szezon, amikor így ösztönösen karácsonyig mindenki minél többet vettem magába, aztán mérgezést kap tőle, és akkor utána gyakorlatilag január, február, márciusban ez a dolog visszavett, tehát egy kicsit egy ilyen völgybe ugrik a fogyasztás, és utána a húsvétkor újabban újra megjelenik az a belgi, és akkor szintén elkezdik az emberek nagyobb tételekben fogyasztani. De itt is változó, mert egyébként nekem van egy ügyfélköröm, akik egyébként egészségtudatosság szempontjából is választanak minket, és emiatt is keresik ezt a diót, ők egész évben fogyasztanak. Tehát ők de nyilván ez marginális ahhoz képest, amikor egyébként országos szintű trendekről beszélünk.
Oké, hát bepillantottunk a te igen izgalmas mesterségedbe, hála neked, úgyhogy köszönjük szépen, és én akkor jó szezont, mert most van a szezon, a felkészülés, a beigli szezonra, fogalmazunk így.
Így van, most fog kezdődni.
Köszönjük szépen, szép napot!
Én is köszönöm, szép
szia,
napot,
szia. Sziasztok! Nem csak Lászlóval, a Grandió dióbirtok tulajdonosával beszélgettünk termelői kulisszatitkokról, most szusszanunk egyet, aztán tőzsdét nyitunk.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg, a minden segít neki.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Cibere Ákos elemző van a vonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
No, hát milyen hangulatban nyitunk, a hétzárás nem sikerült rosszul, de most piaci idegesség azért csak lehet a levegőben, tekintve, hogy közelg a Fed kamatdöntő ülése.
Igen, hát egy minimálisan pozitív hangulatban indult a ma reggeli kereskedés, azonban itt a 73.000 pontos szintről lefordult a Bux Index, és jelenleg egy 10%-os csökkenés látható, egy egészen nagy 400 millió forintos forgalom mellett. Igazából, ahogy mondtátok is, a hétnek a nagy sztoria az lesz, hogy mennyit vág a Fed a héten. Igaz, itt azért döntően most egy egész nagy eltérés látható a várakozásokban, ugyanis egyfelül az elemzők egy 25 bázispontos vágást várnak, míg a piaci szereplők már inkább egy valamilyen szinten inkább az 50 bázispont felé húz a szívük. és így egy kis eltérés van a piaci várakozásokban. Ennek ellenére is úgy látszik, hogy a piacok egészen idegesek ez a döntéssel kapcsolatban, ugyanis Európában is egészen negatív hangulatban kezdődött a kereskedés. A DAX is egy 3%-os csökkenés mutat, a francia CAC index is egy közel 2%-os csökkenésben van. A Eurostoxban is csökkenés látható, ott is a legtöbb iparágban is csökkenés látható jelenleg. Itthon a vezető részvényeink közül is egy minimálisan pozitív hangulat látható a Richterben, ami 10.710 forinton áll egy 20 forintos emelkedéssel. Igaz, velük kapcsolatban volt ma reggel egy közlemény is, amiben arról beszélt Richter, hogy elkészült az új biotechnológiai üzemünk Németországban. Míg az OTP és a MOL árfolyamban csökkenés látható, az OTP 18.535 forintonál egy 65 forintos csökkenéssel, a MOL 2.658 forintonál egy 2 forintos csökkenéssel, és a Telekom jelenleg 1.022 forintonál a pénteki záró árfolyamhoz képest változatlan szinten.
Igen. Valamelyik kisebb papírban valami kiugró forgalom, amikor ilyenkor ilyen nyitásba azért el szoktak húzni néhányan, de nem tudom, hogy rájuk is hat-e ez a negatív hangulat.
Most jelenleg én, ahogy nézem, igazán egy kiugró forgalom más kis papírban nincsen. Mondjuk a Richtert azért megelőzi az Opus, az Appenin és a BIF is. Igaz, azért a BIF-nek van a mai napon egy rossz híre is, igaz, közzétette a BIT, a Bux Indexnek az új összetételét, és itt arról beszéltek, hogy az indexből ki fog esni a BIF, a Panergy pedig figyelmeztetést kapott, azonban az új összetételek és az új súlyok pedig szeptember 23-tól lesznek érvényesek, és nem lesz új tagja a Bux Indexnek.
Oké, nézzük akkor a devizapiacot, milyen bőrben van a forint?
Ahogy most éppen nézem, ha forint, az euróforint árfolyam egy támasz zónában van, ez a 394-395 közötti támasz zónában. Itt amennyiben ez sikeresen áttöri, akkor lefelé 393,6 forintnál, felfelé pedig 397,5 forintnál látható ellenállás. A dollár esetében pedig...
Egyre szűkebb sávba szorul ezek szerint itt, nem? Mert ez tágabb.
Igen.
Tehát akkor itt most a kitörést érdemes nézni a bármelyik irányba is. Igen.
Szóval a dollár esetében pedig jelenleg egy dollárért 354,7 forintot kérnek el. Itt igaz, a dollár árfolyamában egy nagyobb mozgás majd a szerdai amerikai kamat döntőüléskor lesz várható.
Jó, rendben, figyelünk. Köszönjük szépen, jó kereskedést!
Köszönjük szépen! Megköszönjük további szép napot!
Ciber Ákos elemzővel nyitottunk tőzsdét.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Na kérem szépen, a Hold különböző megjelenési formáival fogunk foglalkozni, de előtte aktuálisak leszünk, mert hogy történelmi űrmisszióról van szó a SpaceX kapcsán, hogy miért történelmi, ezt fogjuk először tudakolni, aztán megyünk majd át a Holddal kapcsolatos dolgokra. Szabó Nortontól, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza ő. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Tényleg történelmi űrmisszióról van szó, vagy csak a sajtó szeret hangzatos címekkel olvasókat szerezni magának?
Szerintem tényleg itt egy nagy dologról van szó, kivételesen a sajtónak igaza van egy-két dologban. Ugyanis az a helyzet, hogy most először történt az, hogy egy magáncég képes volt olyan űrruhát és olyan űrhajót gyártani, ami biztonságos arra, hogy emberek kimenjenek a világűrbe vele. Tehát most tegnap ért véget a Polaris Dawn küldetés, ugye a SpaceX kivitelezésével, négy magánszemély ment fel a világűrbe, keringtek 5 napon keresztül, és közben végrehajtották az első ilyen kereskedelmi űrsétát, amihez egy csomó technológiát ki kellett fejleszteni. Gyakorlatilag állami közbejárás nélkül sikerült összehozni egy olyan létfenntartó rendszert, olyan űrruhát, olyan űrhajót, kidolgozni a körülményeket, hogy ezt mind-mind biztonságosan meg lehessen csinálni. Ilyen azért még nem történt eddig.
Ez a 4 ember, ez fizetett ezért? Tehát így kell elképzelni a magánember szót, hogy azt mondták, hogy én nekem van pénzem arra, hogy kipróbálhassam, hogy milyen egy űrséta, és ezért hajlandó vagyok mélyen a zsebembe nyúlni.
A küldetésnek a parancsnoka az, aki fizetett érte, ő Jared Isaac, mert ő egyszer már volt fent a világűrben, ez most neki a második útja, és ő vitt magával 3 másik embert. Tehát, hogy ő finanszírozta, részben azért, mert hogy szeretne űrsétálni egyet, részben meg azért, mert hogy ő is küldetésének érzi azt, ilyen fellengző módon, hogy hát mégiscsak az emberiséget valamivel vigye előre, akkor ilyen gyakorlatilag technológiába fektet, amit majd utána lehet használni más területeken is.
Oké, mit kell tudni erről a fejlesztésről? Tényleg hozzá tudtak adni forradalmilyen új megoldásokat ehhez az űrsét a dologhoz, vagy átvettek és lemásoltak már létező technikákat az oroszoktól, vagy akár az amerikai NASA-tól?
Hát új ötlet az kevés van benne, viszont az eddigieknek egy sokkal letisztultabb kivitelezése. Tehát például az, hogy köldögzsinóron vannak összekötve az űrhajóval, nem saját maguknak viszik a hátizsákban a létfenntartó részt, ezt használták már a szovjetek is, használták az amerikaiak is az első űrsétákon. Ugyanakkor, hogyha megnézzük, sokkal, hát egyrészt letisztultabb, elegánsabb, ez másodlagos szempont az űrutazásban, de sokkal könnyebb mozogni például az űrruhában. Tehát, hogyha megnézi az ember, valaki visszanézi a közvetítést, mert egy élőben közvetítették az egész űrsétát, akkor látszik az, hogy nem annyira természetesen, mint ide lent a Földön, de viszonylag könnyen tudják mozgatni a végtagjaikat, meg tudnak fogni tárgyakat ezekkel az űrruhákkal. Azért ez nem triviális. Tehát, hogyha csak megnézzük, hogy a nemzetközi űrállomáson milyen hatalmas ruhákat kell felvenniük, úgy néznek ki benne, mint a Michelin baba, hogyan így fel vannak fújódva, látni azt, hogy azért van itt bizony fejlődés, amit esetleg akár lehet használni majd az űrállomásokon, illetve ott jön ki majd igazán, amikor megyünk a Marsra. Mert hogy ezeknek a ruháknak a következő generációi már arra is alkalmasak lesznek, hogy elviseljenek mondjuk Marsra tartó küldetések során űrsétákat, vagy akár ki lehessen menni velük a Mars felszínére.
És végül, de nem utolsó sorban, a hozzám hasonló laikusok számára mondom, hogy sokkal menőbben néznek ki, mint az eddig kifejlesztett űrruhák, úgyhogy talán valakiknek ez a szempont
így,
sem
hát,
utolsó.
A divat és a menőségi faktor az maximálisan ki lett maxolva.
Igen, de hát ez ugye a tudósokat annyira nem érdekli. No, akkor egy gyors váltás, köszönjük az információkat. Hold! Valahogy ez a hónap, ez a szeptember, ez nagyon a Holdról szól. Több olyan Holddal kapcsolatos jelenséget is tanulmányozhatunk, amelyek időben és térben elszórtan szoktak jelentkezni, úgyhogy egy ilyen Hold gyors talpalót tarts nekünk, hogy mi a vérhold, a szuperhold, a holdfogyatkozás, lehet-e teliholdnak hívni a teliholdat, vagy kiflizhetünk bátran, tehát hogy mindent, amit így a laikusok észbe kapnak és használnak kifejezést a holddal kapcsolatban, ezeket fejtsd meg kérlek. És mondd el, hogy ezeket hol lehet és mikor tanulmányozni.
Én senkit nem fogok megkergetni az utcán azért, mert rosszul használ bizonyos szavakat, de azért tegyük nyilván tisztába, hogy ezek hogy is vannak. Ugye a holdnak vannak fázis, amit minden hónapban meg lehet figyelni. Új holdból szépen félhold, telihold, félhold, új hold. Az új hold és telihold az csillagászati kifejezés, a félhold az ilyen hétköznapi, mi első meg utolsó negyednek szoktuk hívni. Amit pedig kifliholdnak hívunk általában, az pedig holdsarlónak hívja a csillagász, de a kiflihold az tökéletes, én is szoktam használni egyébként, mint kifejezést.
És teli hold vagy holdtölte?
Én nekem mind a kettőt tetszik. A holdtölte az kicsiket olyan népiesebben hangzik valamivel nekem, de a teli hold az, amit szoktunk általában használni, ez most lesz nem sokára, 2 nap múlva lesz teli hold, és ilyenkor van esély arra, hogy legyen holdfogyatkozás. Ugye nincsen minden hónapban holdfogyatkozás, csak amikor a nap, a föld és a hold körülbelül egy vonalba esik, mert ilyenkor a naptól érkező fényt ki tudja takarni a föld, tehát árnyékba kerül a hold, és most lesz ilyen szerdán hajnalban, meg lehet nézni azt, hogy nem megy be az egész hold az árnyékba, csak egy része, ez ilyen részleges holdfogyatkozás, azt látjuk majd, hogy ilyen furcsa módon, mint hogyha ki lenne harapva a holdnak az alja, ezt lehet majd látni hajnalban. Amikor teljes a holdfogyatkozás, tehát egészen be tud menni az árnyékba, olyankor gyönyörű szép vöröses színt szokott felvenni a hold, ezt szoktuk vérholdnak hívni.
Ez elég vészjósló hangzik, tegyük hozzá. És hát erre rájátszanak a fantasy irodalomban is, amikor Legolas azt mondja, hogy vérhold van, vagy nem, pont tudom, nem a vérhold, hanem hogy a vörös az ég alja, vértontottak az éjjel jellegű, az a naplementéhez kapcsolódik, persze, én tudom, mert ma már rákocsoláztam egy lickukacos félreértésre, úgyhogy nem halmoznám a hibáimat, csak ezért mondom, és ezért nyökököket össze-vissza. De tiéd a szó, mert te legalább velem ellentétben értesz hozzá.
Igen, tehát ez a vérhold, ez igazából teljesen átlagos holdfogyatkozásnál történik. Annyi a helyzet, hogy a Földnek a légkörén azért átmegy a fény, tehát hogy a Föld teste az takarja a holdat, de mellette a légkörön át tud menni a fény, és ahogyan meglátjuk azt, hogy naplementekor vörös az égbolt alja, szűri folyamatosan a napnak a fényét a Földnek a légkör, és ezért csak ez a piros szín jut el a holdra, és ezért ilyen elég erősen vöröses. Magát vörös holdat lehet látni például holdkeltekor, meg holdnyugtakor is, az is egészen szépen szokott kinézni. És akkor erre épülnek rá még az ilyen plusz szavak, hogy szuperhold, amit talán ismernek mondjuk a hallgatók, ami a csillagászok nem szeretik annyira, mert hogy igazából nem nagyon történik semmi. Hanem annyi, hogy a hold az elliptikus pályán kering, tehát néha közelebb van hozzánk, néha kicsikét távolabb, de ez majdnem hogy észrevehetetlen. Viszont amikor közel van a horizonthoz, tehát éppen kell fel, akkor egy hold illúzió nevű jelenség miatt látjuk azt, hogy hatalmas. Tehát mindannyiunknak szerintem megvan az élmény, hogy Jézuson mekkora a hold, a teli hold ott a horizont közelében. Valójában fent az égbolt tetején is pontosan ugyanakkora. Ki lehet deríteni azzal, hogyha az ember mondjuk a kis ujjának a körmével eltakarja a holdat, és utána megcsinálja ugyanezt akkor is, amikor magasan van, nem változik a holdnak a mérete. Csak amikor közel van a horizonthoz, akkor ott vannak mellette fák, meg ott vannak mellette házak, meg stb. És akkor láthatjuk, hogy hát ez bizony egy hatalmas dolog. Úgyhogy most lehet ilyen szuperholdat is látni majd a napokban.
De egyébként tök furcsa, mert hogy van olyan fázisa, belebotlottam egy újabb szakkifejezésbe, holdkelte az létező. Tehát van olyan, amikor ezt onnan tudom, hogy elég sokat vagyok éjjel fényszennyezéstől viszonylag mentes területen, és azt én is megfigyeltem, hogy valamikor ilyen irdatlan nagynak és közelének tűnik a hold a megszokotthoz képest. Én azt hittem, hogy ez a szuperhold, de aztán kiderült, hogy mégsem.
Igen, tehát hogy a jelenség maga, amit leírnak, ami szuperhold, az ez, hogy hatalmasnak látszik a hold. De ez nem azért van, mert közelebb van hozzánk. Ez lesz most. Ez nem azért van, mert közelebb van hozzánk feltétlenül. Egy picikét lehet közelebb, hanem azért, mert látjuk közel a felszínhez, és össze tudjuk hasonlítani tereptárgyakkal, hogy milyen hatalmas. Ez általában teli holdkor a leginkább észrevehető, mert teli hold idején napnyugtakor kell a hold. Tehát mindenki látja a holdkeltét igazából, aki kint van az ég alatt.
Hogy lehet ez, vagy hogy érdemes ezt megfigyelni, aki egy kicsit fönn van a hold, és nézd már, milyen világos van, akár olvasni is lehet. Egyébként kipróbáltam tényleg, amikor ilyen nagyon erős és zavartalan a hold tölte, akkor tényleg lehet olvasni. Némi túlzással, jó szem kell hozzá, de lehet olvasni. De aki ezen túl akar lépni, az nem tudom én, egy sima, nem tudom én, madarásztávcsővel, vagy színházi kukkerrel is eséllyel nézheti, mondjuk a holdfogyatkozást, vagy a vérholdat?
Jó, hogy ne, hát azzal már gyönyörű szép. Tehát tényleg egy ilyen kis madárnéző binokulárral egészen csodálatos kis részletek már előjöhetnek a holdon. Látszódnak kráterek, látszódnak tengerek, látszódnak hegyek, völgyek, tehát ezt meg lehet pillantani. De abba gondoljunk bele, hogy Galileo Galilei, aki először nézte a holdat távcsővel, ő a mostani távcsöveknél több százszor rosszabb kis vacakkal, saját készítésű izével nézte, és mégis egy rakat részletet észrevett rajta. Én azt javaslom, hogy ha valakit érdekel ilyen szempontból a hold, akkor ne csak teli holdkor nézze meg, sőt, kifejezetten javaslom azt, hogy olyankor nézze meg, amikor van egy kis árnyék, és akkor a holdnak a pereme a szépen végigböngészhető, tényleg kis távcsővel, madárnéző távcsővel, és gyönyörű szépen látszódnak a kis redők, a kis hegyecskék, fantasztikusan néz ki, mert egy pici távcsővel is, de nyilván, hogyha valaki szeretne nagy távcsővel nézni, azzal meg még több részlet jön elő, tehát mondjuk, hogyha nekünk otthon nincs is érdemes ilyenkor egy csillagvizsgálóba ellátogatni, és akkor ott megmutatják okay. az embernek, hogy minden látszik.
Nagyon szépen köszönjük az ismeretanyagot, melyet verbálisan átnyújtottál. Jó holdnézést kívánunk a hétre is. Szia!
Sziasztok, derülteget!
Szabó Nortonnal, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászával váltottunk néhány szót.
Heuréka élmény! A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha, aha, aha.
Nekünk is kéne egy ilyen? Mármint, hogy a derülteget, meg a bányászoknak a jó
hát
szerencsét
mintájára. Hát van ilyen, jó vételt kívánok.
Jó vé... hát
ez több mindenre olyan... értetett. A zavartalan rádió adásra épp úgy vonatkozik, mint mondjuk egy részvény befektetésre, vagy egy fapados jegyre, vagy egy dióra.
Igen.
Tehát ez így...
Jó.
Igen.
De nem használjuk, hogyha nem.
Mi más használunk, mi a GDP termelést terültetjük.
Az csak te, kérlek szépen.
Az is lehet.
Igaz, hogy nem túl sikeres eddig, tehát érdemes többször
azért
mondani.
Azért, mert direkt csinálják.
Már kik?
Ez az én lisztkukacom, és őz a kicsi szarvasom, ez a GDP termelés.
Mostantól nem csak őz a kicsi szarvasod, és normand fejőd van, fenyőd van, hanem lisztkukacod is, jó van. Akkor igen. Érdemes volt ma fölkelni.
Na, ennyi fért mára be a Millás reggeli bugykosába, úgyhogy remélem, hogy csordultig ürítettétek a nem is oly keserű poharat. Ez pedig, mint Asterixnek egy ilyen varázsitalként fog hatni a héten, berúgtuk a motort, úgyhogy szerintem így hirtelen mindenki így kivirul, nem tudom, hogy emlékeztek, amikor Asterix kortyol a varázsitalban. Na, ilyen hatása lehetett a mai adásnak, úgyhogy hát szerintem kettőzött erővel veti bele magát mindig a GDP termelésben, hiszen az időjárás semmi másra nem ad módot, csak is erre. Úgyhogy ennek jegyében köszönjük meg a figyelmet, Szoller Andi hírei jönnek, aztán egy kis zenei továbbképzés, majd jön Fejér Mariana pont jókor műsorában, holnap 6:30-kor meg élőben mi. Úgyhogy tartsatok akkor is velünk, jó vételt kívánunk!
Sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.